Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház fenntartásában működő 366 köznevelési és szakképzési intézményben közel 149 ezer tanuló és 14.700 pedagógus kezdte meg a 2024-25-ös tanévet. 7 iskola óvoda fenntartását vette át az idei tanévtől az egyház. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia távirat irodához eljuttatott közleményében. A 366 katolikus fenntartású intézményben 787 intézményegység működik. A közlemény szerint a Katolikus Pedagógiai Intézet az idei tanévben is nagy figyelmet fordít a magas szintű oktató-nevelő munka szakmai támogatására. A Katolikus Pedagógiai Intézet a pedagógus képzések között az idei tanévben komoly hangsúlyt fektet a mesterséges intelligenciával foglalkozó programokra. A Budapesti Műszaki Egyetem szakmai támogatásával több tanéven átívelő képzéssorozatot indít. A teremtésvédelem területe továbbra is kiemelt helyet kap a programok között. Konferenciákkal, pályázatok, versenyek meghirdetésével készülnek a tanévre. Emellett a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate bizottságának támogatásával teremtésvédő óvoda iskola cím megszerzésére is pályázatot írnak ki. Ezt a címet évről évre meg lehet majd szerezni, és az iskoláknak, óvodáknak 3 évente kell majd bizonyítaniuk, hogy továbbra is méltók a cím viselésére. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Stratégiai megállapodást kötött az MBH Bank és a Magyar Kórház Szövetség Budapesten. Az együttműködés célja, hogy kedvező pénzügyi konstrukciókat biztosítson a Kórházszövetség tagkórházai és azok dolgozói számára, valamint fejlessze a bank dolgozóinak egészségét, egészségtudatosságát. Az MBH a banki alapszolgáltatások mellett speciális szolgáltatásokat is szeretne ügyfelei, így az egészségügy részére nyújtani. A bankon belül létrehozott MBH egészségügyi kompetencia centrum specifikus tudással támogatja a szektor pénzügyi lehetőségeit, illetve segíti a bankot, hogy az egészségügyi szektorban is bővítse vállalati ügyfélkörét, mondta a bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató helyettese a rendezvényen. Egészségügyi dolgozóknak kezdődött kommunikációs tréning az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórházban. A novemberig tartó képzéseken és műhelyfoglalkozásokon több mint 60 ezer munkavállaló vesz részt. Deli Mária, az Országos Kórházi Főigazgatóság ápolási és betegbiztonsági igazgatója a távirat-irodának elmondta. A program célja, hogy a szakdolgozó és a beteg között gördülékenyebb, zökkenőmentesebb legyen a kommunikáció. Azt mondta, az Országos Kórházi Főigazgatóság eddigi legnagyobb megmozdulása ez a képzés, amely egy kommunikációs készségfejlesztés az ápolási igazgatók, vezető szakdolgozók személyes részvételével. A globális kihívások miatt a víz egyre értékesebb erőforrás, a vízkezelés és a vízellátás biztosítása pedig a legfontosabb feladatok egyike lesz a következő időszakban, mondta a Nemzetközi Vízügyi Szövetség budapesti konferenciáján az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára. V. Németh Zsolt szerint a tiszta víz megőrzése egyszerre egyéni és közösségi felelősség. Az ellátás biztonságán a gazdaság fejlődése is múlik. A nagy szennyvíztisztító telepek címmel rendezett konferencián az államtitkár ismertette. Magyarországon az elmúlt több mint 10 évben a vízügy jelentős fejlődést ért el. A fejlesztések összértéke meghaladja az 1000 milliárd forintot. A fejlesztések eredményeként a szennyvízkezelő üzemek száma kétszeresére nőtt, így az ivóvíz és a csatorna ellátottsággal rendelkező háztartások aránya jelentősen közeledett egymáshoz. az ivóvízellátás az ország 95-96%-ára terjed ki. A szennyvízvezetékhez a háztartások több mint 83%-a csatlakozott. Végül az időjárásról. A Dunántúlon egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet. Attól keletre viszont nagyrészt borult marad az ég. A csapadék súlypontjával fokozatosan a Dunától keletre helyeződik át. Nyugat felől eközben szűnik. A Dunántúlon hajnalban már a középső országrészben is egyre nagyobb területen megélénkül, megerősödik az északnyugati szél. A hőmérséklet hajnalban 12 és 18 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 21 és 26 fok között valószínű. Ennél hűvösebb idő a tartósan felhős, csapadékos keleti, északkeleti tájakon lehet. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Buda Péter atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Elérkezett az ősz, és újra megjelenik a megértés hullámhossza a nyári szünet után. Az egész hónapra elkészült a beosztás, hogy melyik este, melyik hétfő este, melyik kedves atya fogja a műsort vezetni. Én lettem az első, úgyhogy itt most szeptember 9-én el is kezdjük a Megértés hullámhosszán című műsort. A szokásos módon, vagyis be lehet telefonálni a rádió hallgatók részéről. A telefonszám az továbbra is a 36-os körzetszám 510-610-es. Remélhetőleg a nyár mindenkinek szépen telt, leszámítva ezt a nagy hőséget, amely különösen júliusban, augusztusban volt, azért egész biztos, hogy mindenkinek voltak szép élményei, gazdagodtunk ezen a nyáron is, és akkor most ezzel a műsorral, egy kis szellemi, lelki gazdagsággal szeretném tovább növelni ezt a gazdagodást. Az előző esztendőben több alkalommal is volt, hogy Ferenc pápának valamelyik körlevelével, enciklikájával foglalkoztunk, azért is, hogy a rádió hallgatók direktben ismerjék meg a szöveget, amelyet a Szent Atya kiadott, és amely azért fontos, mert ugye az egyháznak a jelenlegi álláspontját tükrözi egy csomó nagyon fontos kérdésben. Úgy gondoltam, hogy a mai napon is ezzel fogjuk folytatni, tehát egy újabb Ferenc pápa féle körlevelet veszünk elő, méghozzá az 2013-as Evangélii Gaudium, az Evangélium Öröme című körlevelét. Ezt a Szent Atya pápaságának az első évében, a hit évének bezárásakor november 24-én adta ki, és amely valójában az evangélium hirdetéséről szól, ami mostani modern mai világunkban. A körlevélnek elsősorban az első részét szeretném most ismertetni, részben úgy, hogy felolvasok belőle részeket, magyarázok, mert hogy ez a körlevél aktuális. Igaz, hogy eltelt azóta 11 év, de azt hiszem, hogy olyan sokat nem változott a világ, hogy nem mondhatnánk azt, hogy ezt most is érdemes olvasni, részben olvasni, részben pedig megfogadni, megszívlelni azokat a tanításokat, amelyeket a Szent Atya ad, és ugyanakkor ez nem pusztán tanítás, nem arról van szó csak, hogy a Szent Atya oktat bennünket, vagy nevel bennünket, hanem ez az enciklika, ez egy nagyon buzdító jellegű körlevél, amely minden keresztény számára fontos. Tehát nem csak a püspököknek, papoknak íródott, egyébként is a körlevelek általában ugye sokkal szélesebb rétegnek szólnak, hanem, ahogy itt a bevezetőjében van, kimondottan a világi híveknek is szánja a Szent Atya, tehát nem olyan dologról van szó, hogy na ez valami papos, tehát hogy azok intézik, hanem igenis egy olyan fontos dologról szól, majd ez ki is tűnik a szövegből, hogy szinte az egyik legfontosabb dolog az egyház életében az evangélium örömének a megismertetése a világgal. Tehát tulajdonképpen ez van az egyház missziójának a szívében, és ezért is fontos az, hogy ezt a körlevelet megismerve mi magunk is rádöbbenjünk arra, hogy hol van ebben a helyünk. Tehát, hogy nem valami távoli dologról ír a Szent Atya, hogy igen, persze ez nagyon fontos dolog, csinálják mások, hanem olyanról, ami alól igazából senki sem vonhatja ki magát. Tehát mindannyian megcélzottjai vagyunk ennek a körlevélnek. Így kezdődik a körlevél. Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak Jézussal. Egy alapvető állítás. És ki az, aki találkozik Jézussal? Elsősorban mi keresztények. És aki tényleg találkozik Jézussal, azoknak a szívében megjelenik az örömhír, az evangéliumnak az öröme. Tehát betölti a szívet, tehát ad egy belső késztetést, és itt van az is, hogy az egész életét. Tehát az evangélium öröme, ez nem egy pillanatnyi megtapasztalás. Hogy most, jaj, most elteltem ezzel az örömmel, milyen jó, és akkor tart 2-3 percig, vagy 5 napig, és akkor utána pedig az ember besüpped valami apátiába. Azt írja a Szent Atya, hogy a Jézussal való találkozás az egy egész életre szóló örömöt ad az embernek. Akik engedik, hogy üdvözítse őket, azok megszabadulnak a bűntől, a szomorúságtól, a belső ürességtől és elszigetelődéstől. 4 nagyon fontos dolgot sorol föl a Szent Atya, hogy mi következik ebből a Jézussal való találkozásból. Ugye ez még a 0., nem a 4, hanem a 0. az, hogy az üdvösség. Tehát ez segít bennünket az üdvösségre, és utána megszabadulnak 4 dologtól. Először is a bűntől. Tehát aki Jézussal találkozik, az rádöbben részben a saját bűnösségére, de rádöbben arra is, hogy Jézus meghalt érte a kereszten, és Jézus elveszi a világnak a bűneit. Tehát aki hozzá csatlakozik, az megkapja ezt a lehetőséget, hogy megszabaduljon a bűntől. Most ugye ez nem azt jelenti, hogy akkor onnantól kezdve bűntelen lesz, hanem az, hogy újra és újra visszatalálhat Jézushoz, aki irgalmasan fogadja őt. A másik, hogy megszabadul a szomorúságtól. Itt most nem pusztán az érzelemre kell gondolni. Tehát arra, hogy akkor aki találkozik Jézussal, akkor soha többé nem lesz már szomorú. Dehogy nem. Hát az élet az olyan, mint egy hullámvasút, ahol igenis az embert érik olyan tragédiák, amikor szomorúvá válunk. Tehát nem erről van szó, hanem arról, hogy ez a szomorúság, ez nem uralkodhat el rajtunk egy életre szólóan. Tehát inkább azt mondanám, hogy a megkeseredéstől tud megszabadulni az ember. Szomorú időről időre lehet, mert hogy különböző gyászesetek vagy tragédiák történhetnek az embernek az életében, és hozzátartozik az emberi érzelmi világunkhoz, hogy ilyenkor szomorúak leszünk. Ez teljesen természetes. Viszont ez a szomorúság, ez nem uralkodhat el az életünkön, hogyha Jézussal valóban találkozunk. A harmadik, hogy megszabadul a belső ürességtől. Tapasztaljuk mi is, hogy nagyon sok olyan ember él a világban, akik valójában egy üres életet élnek. Vagyis egy olyan életet, aminek nem látják az értelmét. Elvégzi a mindennapi rutin feladatait, föl kell, elmegy munkába, eszik, és így tovább, neveli a gyerekeit, vagy éppen iskolába jár, csak az egésznek nem látja az értelmét, és nem látja a végkimenetelét. Legfeljebb annyi értelmét lát, hogy no hát azért dolgozom, meg azért élek itt így, ahogy élek, hogy pénzt keressek, és akkor abból még tovább vigyem ezt a fizikai életet. De igazából az életnek az értelme és a sava borsa az hiányzik belőlük. És végül az elszigetelődéstől is megszabadul az ember, ami megint egy kortünet, az elszigetelődés, elmagányosodás, az ember kiszakad a természetes közösségeiből, ráadásul a világ olyan, ami csomó lehetőséget kínál arra, hogy az ember bezárkozzon. Mi, hát itt vannak ezek a technikai eszközök, az ember tévét néz, és vagy rákattan a számítógépre, okostelefonra, és közben azt hiszi, hogy valamiképpen bekapcsolódik a világba, de igazából egyedül marad. Tehát az igazi élő emberi kapcsolatok, azok szép lassan kikopnak az ember életéből. Na most a Jézussal való találkozás abban is segít, hogy ettől, a lehetőségtől meg tudjunk szabadulni. És akkor folytatja a Szent Atya, Jézus Krisztussal mindig megszületik és újjászületik az öröm. Tehát két dolgot mond, megszületik és újjászületik. Ez összhangban van azzal, mint amit az előbb már mondtam, tehát az az élmény, amikor Jézussal találkozunk, az valóban eltölt bennünket örömmel, meg felszabadulás érzéssel, csak a hétköznapoknak a gondjai azok néha, mint egy maguk alá temetik az embernek ezt a jó megtapasztalását, és ezért mondja a Szent Atya azt is, hogy újjászületik az öröm. Tehát igenis, nem arról van szó, hogy itt most végleg örömre válik az életünk, hanem képesek leszünk arra, hogy Jézussal a nagy bajokban, meg a nagy bajok után újjászülessen bennünk az öröm. Ebben a buzdításban, mondja a Szent Atya, a keresztény hívekhez szeretnék fordulni, hogy meghívjam őket egy olyan új evangelizáció korszakra, amelyet ez az öröm jellemez, és irányt mutassak az egyház útjának a következő évekre. Mondtam, eltelt már 11 év a körlevél megjelenése óta, de hát most is érvényes, a Szent Atya most is bennünket is itt 2024. szeptemberében is ugyanerre hív. Ugye benne van, hogy a keresztény híveket, tehát mindenkit. Tehát ez azt jelenti, hogy nincs kivétel. A Szent Atya mindenkihez szeretne szólni, és nem kényszerít, kedvesen írja, meghív bennünket egy új evangelizáció korszakára, tehát amikor az emberekhez el kell vinni az örömhírt, és azt mondja, hogy pontosan ennek az örömhír vitelnek a legfőbb jellegzetessége, hogy öröm, hogy az öröm jellemezze. Gyakorlatilag az egész körlevél erről fog szólni, tehát itt most megadta a Szent Atya az első pontban az alapvetést, és utána ezt fejtegeti ki hosszú-hosszú fejezeteken keresztül. Tehát az első fejezet a megújuló és önmagát közlő öröm. Tehát már is itt vagyunk azért a lényeges résznél, hogy az örömnek meg kell újulnia bennünk, és ugyanakkor ennek az örömnek ki is kell lépni belőlünk, tehát közölnie kell önmagát. Hogyan is történik mindez? A mai világnak a maga sokféle és nyomasztó fogyasztói kínálatával nagy veszedelme az egyén központú szomorúság, mely a kényelmes és kapzsi szívből, a felszínes élvezetek beteges kereséséből, az elszigetelt lelkiismeretből fakad. Tehát a Szent Atya rögtön fölhívja a mai világnak a veszélyeire a figyelmet, amelyet a fogyasztói társadalom kínál nekünk. És itt megint azt kell mondani, hogy nincs kivétel, tehát a világ mindenkit megkísért ezzel, tehát ahogyan a Szent Atyának a körlevele is mindenkinek szól, minden kereszténynek, azért, mert minden keresztényt megkísértenek ezek a dolgok. Az egyén központú szomorúság, és miből fakad ez a szomorúság? Ez a szomorúság, amely ellentéte az örömnek, az mondja, kényelmes és kapzsi szívből. Hát kérem szépen, ki az, akit ne kísértett volna meg ez a dolog? Ugye az elkényelmesedés. Tehát az ember mindenhol azt keresi, hogy hogyan lehetne a legkevesebb energia befektetéssel elérni bizonyos dolgokat, ami jó. már olyan értelem, ami jól esik az embernek. És hozzáteszi, hogy ehhez járul még a kapzsi szív. Hogy az emberek minél több pénzt akarnak megszerezni, hogy azáltal minél több dolgot tudjanak birtokolni. Tehát nincs a világon annyi pénz, meg arany, meg drága kő, ami kielégítené az embereknek a vágyakozását. Mert hogyha megemelik a fizetést nem tudom hány százalékkal, akkor utána az ember azért küzd, hogy akkor most újabb százalékokkal emeljék meg. Tehát a napi szinten ez annyiszor előjön, és ugye ez nem csak egyéni dolog, hanem társadalmi csoportok, hol ezek sztrájkolnak, hol azok sztrájkolnak, hogy minél több pénzt keressenek. Most igazából nem arról van szó, hogy rossz dolog pénzt keresni, mert hát meg kell élni. Csak az, hogy az embereknek a pénz utáni sóvárgását, vágyát szinte lehetetlen kielégíteni. Mert mindenki többet akar, és akkor ugye ez az, amire igazából nincs lehetőség. Még a nagyon gazdag országokban sem lehet ezt megvalósítani. Tehát igazából, ha az embernek a szíve kapzsi, akkor nincs az a vagyon, amivel azt ki lehetne elégíteni. Ha az ember elkényelmesedett, akkor bizony ez azt is jelenti, hogy a jóra is rest lesz. És nézzük meg, hogy hát ilyen világban élünk. Tehát már a legegyszerűbb dolgokat is igyekszünk automatizálni, gépesíteni, hogy ne kelljen vele foglalkozni. Most pillanat, megint nem arról beszélek, hogy most én ellenezném mondjuk a mosogatógépet. Mosogatógép az emberiségnek az egyik legnagyobb találmánya, meg a mosógép, ami nagyon komoly, fárasztságos munkától menti meg az embert. Csak az a kérdés, hogy ami idő, energia felszabadul, azt utána mire fordítom. Nem mosogatok, hanem henyélek. Akkor már baj van. De azt mondom, hogy elindítom a mosogatógépet, és én pedig elmegyek, és jó dolgokat teszek helyette, akkor az jó. Csak hát nagyon sokszor el vagyunk kényelmesedve, és a felszabaduló időt azt inkább lustálkodásra, henyélésre használjuk föl, vagy legalábbis nagyon sokan. Na, tehát itt van a kapzsiság és a kényelmesség, mint az egyik nagy veszély, és ez előbb-utóbb szomorúságot okoz az embernek. Mert hogy a sok pihenés, a sok kényelem az nem is tud az embernek örömet adni. Hanem akkor belopúszik az ember szívébe a szomorúság. A kapzsiságból ugyanez következik, mivel hogy az ember nem tud olyan gazdag lenni, mint amilyen gazdag szeretne, ezért szomorú lesz. Mert kielégíthetetlen a vágya. Most nyilván, aki nem kapzsi, aki megelégszik kevesebben, abban felszabadulhat az öröm, de ez majd később. A következő pont, amit a Szent Atya említ, a felszínes élvezetek beteges keresése. Hát azt hiszem, hogy ezt megint nem kell bemutatni, és akkor, ha csak itt a legdurvább dolgokról beszélek, mint például mondjuk a kábítószer, amit tényleg a felszínes élvezeteknek a csúcsa, mert hogy az ember jól érzi magát, de ez igazából csak a felszín, tehát befolyásoljuk, manipuláljuk az idegrendszerünket, és akkor elérkezik egy ilyen boldog, mámorító, eufórikus állapot, de hát tudjuk, hogy ez igazából mindig többet és többet kíván. Nagyon nehéz kilépni ebből az ördögi körből. A szenvedélybetegek, akik ezt megtapasztalták, és sikerült nekik ezzel fölhagyni, hát bizony ők tudnának mesélni arról, hogy mennyi keservel, mennyi gyötrelemmel jár az, hogy ezt abba tudják hagyni. Tehát ez a felszínes élvezeteknek a beteges keresését. És az elszigetelt lelkiismeret. Amikor az ember nem érdekli a világ. Hát a máshol háborúban, hát hadd legyen, már öljék egymást, nem érdekel, nekem itt jó legyen, ez a fontos. Tehát ez a fajta érzéketlenség, az emberekben, bizony ez is nagyon könnyen kialakulhat a mai világban, amikor az ember csak önmagával van elfoglalva. Nekem jó legyen, a többiek meg hát boldoguljanak ők is, ahogy tudnak. Így folytatja a Szent Atya, amikor az egyén belső élete bezárkózik a saját érdekeibe, akkor nem marad hely mások számára, többé nem jöhetnek be a szegények, többé nem hallja Isten hangját, nem örül szeretete édes örömének. Tehát amikor kialakul ugye az előző dolgokból fakadóan az embernek ez az önző saját magába való fordulása, amikor csak a saját érdekeivel törődik, akkor szigeteli el magát a többiektől, de ez azzal is jár, hogy onnantól kezdve már nem tapasztalja meg a közösségnek az örömét, de az Isten szavát is egyre nehezebben hallja meg, és ha nem hallja meg az Isten szavát, akkor az Istennek a boldogító szava nem tud neki örömet adni. A hívek kétségtelenül ki vannak téve ennek az állandó veszélynek, mondja a Szent Atya. És hogyha magunkban nézünk, őszintén, akkor tényleg el kell ismernünk, hogy ezek a veszélyek, amiket itt a Szent Atya felsorol, ezek nagyon reálisak, nagyon valóságosak. Még az olyan személyek esetében is, akik azt mondják magukról, hogy hát ők szegények, ők el vannak azzal a kicsivel, ami van nekik. Igen, de az ilyen szegény emberek is megmérgeződhetnek a vágyaiktól, akár a pénz utáni sóvárságtól, vagy bármi dologtól, aki, mit tudom én, valamilyen más módon próbál kitörni a szegénység nyomasztó terhe alól, hogy például ő is az élvezetekre, a számára elérhető élvezetekre adja magát. Sokan esnek ennek áldozatává, mondja a Szent Atya. Tehát nem lehet elmenni ezen dolgok mellett, mert ez annyira reális veszély, hogy tulajdonképpen itt van körülöttünk állandóan. És érzéketlen, elégedetlen, élettelen személyekké válnak. Bennünket is veszélyeztet ez a dolog, de ha körülnézünk a környezetünkben, a rokonaink, a barátaink között bizony látjuk azt, hogy hányan vannak olyanok, akik bele is estek ezen veszélyeknek a csapdájába. Ez nem a méltó és teljes élet választása, nem Isten ránk vonatkozó vágya, ez nem a Szentlélekben való élet, mely a feltámadott Krisztus szívéből forrásozik, folytatja Ferenc pápa. Még sokan, akik úgy gondolják, hogy ez a teljes élet, hát csalódniuk kell, hogy ezek az élvezetek, pénz, stb., ez nem a teljes élet, és nagyon tetszik nekem ez a mondat, nem Isten ránk vonatkozó vágya. Tehát ugye mi általában azt a szót szoktuk használni, hogy az Istennek van egy terve velünk. És itt a Szent Atya egy sokkal finomabb szót választ. Azt mondja, az Istennek van egy vágya velünk kapcsolatban, ami ránk vonatkozik, amit az Isten szeretne, hogyha úgy lenne. Tehát nem tervről van szó, a terv az egy racionális dolog. A vágy az egy sokkal finomabb kifejezés, amiben sokkal nagyobb szeretet jelenik meg, mint pusztán a terv szóban. Ezért nekem nagyon tetszik, hogy a Ferenc pápa ezt mondja, hogy Istennek egy ránk vonatkozó vágya van. Hogy az Isten azt szeretné, hogyha nekünk jó lenne, hogyha mi boldogok lennénk, hogyha mi valódi örömben tudnánk élni, és ez nem csak az örök életre vonatkozik, hanem hogy ezt az örömöt már megtapasztalnánk itt a Földön is, a mostani életünkben. És azt mondja, ez nem a Szentlélekben való élet, és nem a feltámadt Krisztus szívéből forrásozik, igen. És ezért a Szent Atya így folytatja, meghívok minden keresztényt, éljen bárhol és bármilyen helyzetben, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal, vagy legalábbis döntsön úgy, engedi, hogy ő találkozzon vele, hogy minden nap szünet nélkül keresi őt. Kedves rádióhallgatók, hát itt van, feladatot kaptunk Ferenc pápától. Azt mondja, még ma. Tehát nem azt mondja, hogy na hát akkor elkezdek rajta gondolkodni, hogy akkor hogyan is lehetne, és majd akkor valahogy kitaláljuk, és akkor holnap, vagy két hét múlva, vagy valamikor majd elkezdek tenni. A Szentatya nagyon határozottan azt mondja, minden keresztényt meghív arra, hogy még ma újítsa meg személyes találkozását Jézus Krisztussal. Hát most nem azt mondom, hogy akkor mindenki kapcsolja ki a rádiót, és kezdjen el imádkozni, mert egyébként a Szent István rádión keresztül is lehet találkozni Krisztussal. Úgyhogy ami a lényeg, hogy mindenki keresse a módot, hogy hogyan tudna most újra Jézussal találkozni, és az a fontos, hogy most, még ma, vagy legalább, hogy legyen meg az emberben egy döntés, hogy igen, akkor mostantól ezt szeretném, hogy találkozzon velem Jézus, hogy rám találjon, én pedig keressem őt. Nem biztos, hogy a találkozás annyira egyszerű, de az a két dolog, hogy egyrészt nem zárkózom el attól, hogy Jézus megtaláljon, keressen, illetve, hogy én magam is legalább megpróbáljam minden nap, hogy keressem Jézust. Azt mondja a Szent Atya, nincs olyan ok, amiért valaki azt gondolhatná, hogy ez a meghívás nem neki szól. Tehát mindenki, kedves rádióhallgatók, most Ferenc pápa hozzátok szól, mert hogy nincs semmiféle ok, ami miatt azt gondolnátok, hogy ez nem nektek szól. Ez most, amikor ezt itt felolvastam, azoknak szól, akik hallgatják a Szent István rádiót. És folytatja, mert senki nincs kizárva abból az örömből, melyet az Úr hozott. Tehát mivel nem vagyunk kizárva, éppen ezért ez a feladat már most szól nekünk. És akkor mielőtt folytatnánk a körlevélnek ezeket a bevezető gondolatait, most hallgassunk egy kis zenét. Thank you. Kedves rádióhallgatók, remélem, hogy ebben a szép Bach muzsikában is fölfedezte ki az örömet. Csak zárójelbe jegyzem meg, hogy Bachnak a zenéje olyan mély örömöt rejt magában. Persze itt ő passiókat és így tovább, de azokban is mindig megjelenik az öröm, és a zenének a finomsága, hogyan ő ezeket megkomponálta, mutatja azt, hogy mi lakott az ő szívében. És akkor zárójelben még egy zárójel, hogy mindezt egy olyan zeneszerző tette, aki sorra veszítette el a feleségeit, sorra haltak meg a gyerekei, mondhatjuk azt, hogy tragédiák kísérték az életét, sokszor meg nem értés, mert hogy másokat előnybe részesítettek, és mégis ilyen zenét tudott tenni, ezt csak azért tudta megtenni, mert olyan mély benső Isten hite volt, és annyira mély kapcsolat a Krisztussal. Tehát ő biztos, hogy valóra váltotta azt, amiről itt a Szent Atya ír, és a maga módján, a maga Istentől kapott talentumait fölhasználva, ő a zenével evangelizált, és a zenével töltötte be örömmel a világot. Na, folytassuk tovább a körlevelet. Aki kockáztat, azt az Úr nem csapja be, és ha valaki csak egy apró lépést tesz Jézus felé, felfedezi, hogy ő már tárt karokkal várja érkezését. Egy olyan dologról beszél a Szent Atya, amit szerintem sokan megtapasztaltak már az életükben, hogy tényleg, amikor az Úrra bízzuk magunkat, amikor elindulunk felé, akkor megtapasztaljuk, hogy hát nem is kellett olyan sokat menni, mert hogy közben ő is jött, és már vár. És akkor így folytatja, itt van a perc, hogy azt mondjuk Jézus Krisztusnak, és itt idézi a Szent Atya az egyik elődjét, 6. Pál pápát: Uram, hagytam rászedni magam, ezerféleképpen menekültem szereteted elől, de most újra itt vagyok, hogy megújítsam szövetségemet veled, szükségem van rád, fogadj vissza újra, Uram, fogadj ismét megváltó karjaidba. Tehát ez az embernek az alapélménye, amikor újra találkozik Jézussal. Milyen jó visszatérni hozzá, amikor eltévedtünk. Újra hangsúlyozom, Isten sohasem fárad bele a megbocsátásba, mi fáradunk bele abba, hogy kérjük az ő irgalmasságát. Ja, a Szent Atya visszájára fordítja a dolgot, mert sokszor úgy érezzük, hogy jaj, hát az Isten biztos nem bocsát meg nekünk. Dehogy nem. Tehát olyat feltételezünk róla, ami biztos, hogy nem igaz. De nagyon sokszor az ember ezt azért mondja, mert önmagát akarja igazolni a saját restségét, hogy elinduljon az Isten felé. Vagy pedig azért, mert fél attól, hogy ha találkozik újra Jézussal, akkor ez változást fog hozni az életében. Az ember fél a változástól. Főleg akkor, hogyha már ilyen jó bejáratott élete van valakinek. Megszoktuk a magunk is életét. És a Jézussal való találkozás, az biztos, hogy megmozgat bennünket. És ezért az ember fél elindulni, mert mi lesz akkor, ha valamit kér tőlem Jézus. Hát van bennünk egy ilyen félelem, ami egyébként mondhatjuk azt is, hogy az ördögnek a csapdája, hogy ilyeneket sugal nekünk. Féljél az Istentől, mert hogy olyan bűnös, hogy már úgyse fog megbocsátani. Dehogy nem. Tehát igazából mi vagyunk azok, akik azt mondja a Szent Atya, belefáradunk, hogy kérjük az ő irgalmasságát. Pedig ezt újra és újra kérni kell. Aki arra hív minket, hogy 70-szer, 7-szer bocsássunk meg egymásnak, példát ad nekünk, 70-szer, 7-szer megbocsát. Ugye tudjuk, hogy ez a 70-szer, 7-szer, ezt nem szó szerint kell venni, hogy akkor most kiszámoljuk, hogy 70-szer, 7, az nem tudom, 490, most hirtelen nem készültem matekból, na de a lényeg az, hogy nem ennyit jelent, hanem az azt jelenti, hogy mindig. Tehát, hogy ha az Isten azt kéri tőlünk, hogy mi is bocsássunk meg egymásnak, akárhányszor csak vétettek ellenünk, akkor az Isten ebben előjár. Tehát ő maga példát ad. Újra meg újra visszatér, hogy a vállára vegyen. Ez utal Jézusra, jó pásztorra. Ugye, aki elmegy, hogy megkeresse az eltévedt bárányt, és akkor fölveszi, vállára veszi, bekötözi sebeit, és visszaviszi a nyájhoz. Tehát most több ilyen képet fogunk látni, amelyek ezt mutatják. Ezt a méltóságot, amellyel a végtelen és rendíthetetlen szeretet ajándékoz meg, senki nem veheti el tőlünk. Tehát az Istennek az irgalmasságát senki nem veheti el. Az, hogy ő utánunk jöjjön, hogy keressen, hogy fölvegyen bennünket, ezt senki nem veheti el. Emlékezzünk arra, hogy ahogyan említettem, ez a körlevél a Szentatyának, a pápaságának az elején íródott, és utána hirdeti meg, majd néhány év múlva, az isteni irgalmasság évét, ahol pont azt látjuk, hogy Jézus vállára veszi a sebesült emberiséget, és viszi. Ez volt a logója annak a jubileumi évnek. Ő lehetővé teszi számunkra azzal a gyöngétséggel, mely soha nem csal meg, és képes mindig visszaadni az örömet, hogy felemeljük a fejünket, és újra kezdjünk. És ez a lényeg, hogy bármilyen kudarcos is az életünk, az életünk nem erre van kitalálva. Az Isten nem ezért adta nekünk, hogy belefulladjunk a szenvedéseinkbe, a meg nem értettségünkbe, a bűneinkbe, hogy abba belebukva ott maradjunk. Nem, hanem pontosan az, hogy az Isten az, aki lehetővé tesz, hogy fölemeljük a fejünket, mint aki a víz alá bukott már, és akkor csak följut a felszínre, fölemeli a fejét, és akkor vesz egy új lélegzetet, és újra tudunk kezdeni. És ez mindig azzal jár, hogy akkor az ember újra tud örülni. Minden újrakezdés örömet és lelkesedést ad az embernek. Ne meneküljünk el Jézus feltámadása elől. Ugye, ez a Jézus föltámadása, ez a legnagyobb újrakezdés a világban. A legnagyobb. Mert hogy a Krisztus, akit legyőzött a világnak a bűne, idézőjelben, mert hogy ő hagyta magát, hogy keresztre feszítsék, és elszenvedte a halált, az Isten azonban ebből a halálból egy új kezdetet teremtett, méghozzá azzal, hogy megjelent az új, a föltámadt, a megdicsőült Krisztus ebben a világban, testestül, lelkestül. Tehát ez a legnagyobb újrakezdés, a föltámadás, és ezt kínálja nekünk az Isten. A föltámadást majd, amikor eljön az utolsó ítélet, de az életünkben megélhetjük ezeket a kis föltámadásokat, amikor mi is fölkelünk a bűneinkből, a testpecségünkből, az unalmunkból, és elkezdünk valami szépet, valami jót. Soha ne hagyjuk magunkat legyőzni, bármi történjék is. Hát a Szent Atya annyira buzdít bennünket. Ne hagyjuk magunkat legyőzni, bármi történjék. A bármi, az bármi. Tehát itt most ne kis dolgokra gondoljunk, amikor a Szent Atya azt írja, hogy bármi, ez lehet életünknek a legnagyobb tragédiája is. Kinek mi? Van, aki már egy kisebb dologba összeomlik, van, aki jobban bírja a terhelést, az nagyobb kereszteket, vagy nagyobb csapásokat kell, hogy elviseljen, de a lényeg az, hogy bármi történjék is, ne hagyjuk magunkat legyőzni. Mert hogy van egy segítünk, van valaki, aki fölvesz bennünket. Semmi se lehessen nagyobb, mint az ő élete, mely mindig előre hajt bennünket. És akkor most hoz az Ószövetségből példákat arra, hogy az Isten valóban az örömre hívott meg bennünket. Itt a negyedik pont, ezzel foglalkozik, amikor a különböző ószövetségi ígéretekben megjelenik az öröm és az újjongás. Idézi Izajás prófétát, nagy újjongással töltöd el őket, kitörő örömet adsz nekik. Vagy máshol, újjongjatok és hallgassátok örömötök szavát. Bocsánat, hallassátok örömötök szavát. Aztán menj föl egy magas hegyre, te, aki jó hírt viszel Sionnak, emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Az összekötő szövegeket nem olvasom föl, csak ezeket az idézeteket. Zengjetek dicséretet, egek is, újjong te föld, hegyek, daloljatok örömötökben, mert az Úr megvigasztalja népét, és megkönyörül szegényein. Aztán Zakariás prófétát is idézi a Szent Atya, újjong Sion leánya, zengj éneket Jeruzsálem leánya, nézd közelek királyod, igaz és győzelmes. És hát nagyon örülök neki, hogy a Szent Atya azt mondja, hogy az egyik legmegragadóbb Szofóniás, számomra is megragadó volt, gimnazista voltam, amikor fölfedeztem ezt a Szofóniás idézetet. Az egyik piarista atya volt, aki ezt úgy megosztotta velünk, és akkor én annyira megdöbbentem, és annyira tetszett, hogy még az új misében is ez volt az olvasmány. Csak egy részt idéz belőle a Szent Atya. Veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével, örül majd neked újjongó örömmel. És itt most nem is arról van szó, hogy mi újjongunk és mi örülünk, hanem maga az Isten az, aki örül nekünk. Ő örömét leli az emberben, hogyha az ember tényleg úgy él, ahogyan az Isten vágyja, visszakanyarodva a korábbi kulcsszóhoz, ami számomra nagyon fontos volt. És igen, és utána pedig az új szövetségből is hoz egy csomó idézetet, ugye az angyal üdvözletből, hogy az angyal így köszönti Máriát, örvendj, aztán amikor Mária meglátogatja Erzsébetet, akkor János repes az örömtől anyja méhében, aztán Mária Magnifikátban maga is így szól, szívem újjong megváltó Istenemben. Aztán keresztelő János kiált föl örömében, amikor meglátja Jézust, az örömöm most teljes lett. Aztán hozza tovább, ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és teljes legyen az örömötök, mondja Jézus a búcsú beszédében. Aztán ezt is mondja, szomorkodtok, de szomorúságtok örömre változik. Aztán még tovább, viszont látlak benneteket, s akkor majd örül a szívetek, és örömötöket nem veheti el tőletek senki. Aztán, amikor Jézus föltámadt, akkor öröm töltötte el a tanítványokat. Amikor üldözik őket, akkor is ezt írják az apostolok cselekedetében, hogy nagy volt az öröm, meg eltöltötte őket az öröm az üldözések közepette. Sőt, az eunuch, akit megkeresztel Fülöp, boldogan folytatta útját, mert találkozott a keresztségben Krisztussal, illetve a filippi börtönnek az őre, örült egész háza népével, hogy az Isten híve lett. És fölteszi a Szent Atya a kérdést, ezután a sok-sok idézet után, miért ne lépnénk be mi is az örömnek ebbe a folyamatába? Tehát ezek mutatják, hogy az Isten valóban örömre hív meg bennünket, és ez az öröm már itt a földön megtapasztalható. Most picit hallgassunk újra zenét. Itt hagytuk abba, miért ne lépnénk be, mi is az örömnek ebbe a folyamába. Igen, tehát ebből is látszik, hogy ez egy kicsit elhatározás kérdése is. Akarom-e ezt az örömet? Teszek-e érte valamit? Próbálom-e megtalálni? És akkor folytatja tovább, visszatérve a realitáshoz, amiben vagyunk. Vannak keresztények, akiknek látszólag nagybőti stílusuk van, húsvét nélkül. Hát az eléggé találó és szellemes is egy kicsit ez a megfogalmazás, a nagybőti stílusú keresztények húsvét nélkül, akik ezek a búbánatos keresztények. Azonban elismerem, hogy nem azonos módon éljük meg az örömet az élet minden szakaszában, és olykor felettébb kemény viszonyai között. Tehát a Szent Atya tisztában van vele, amit az előbb is mondtam, hogy igenis az életnek vannak olyan szakaszai, eseményei, amikor nehéz megélni az örömet, és másképpen tudjuk megélni. De hozzáteszi, az öröm alkalmazkodik és változik, de kicsiny világító ablakként mindig megmarad, amely abból a személyes bizonyosságból születik, hogy végtelenül mindent meghaladó módon szeretve vagyunk. Tehát ez az a dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy mi végtelenül szeretve vagyunk, mindent meghaladó módon. Tehát, hogyha ez megmarad bennünk, akkor az a pici világító kis ablakocska, az mindig megmarad, amin be tudunk kukkantani az igazi örömre. Szent Atya folytatja, megértem azokat az embereket, akik a rájuk nehezedő súlyos nehézségek hatására szomorúságra hajlanak. Azonban apránként lehetővé kell tenni, hogy a hit öröme még a legrosszabb körülmények között is felébredjen bennünk, mint rejtett, ám szilárd bizalom. Tehát ebben viszont sokszor segítenünk kell egymást. Tehát ugye kilépni önmagunkból, és ezeket az embereket, akik tényleg hajlamosak az ilyen pesszimizmusra, a szomorúságra, akik a bajok között tényleg nem veszik észre azt, hogy mindezeken túl az Isten mennyire szereti őket, ezeket igenis segíteni kell ahhoz, hogy felébredjen bennük ez a szilárd, rejtett, de szilárd bizalom, hogy az Isten mennyire ragaszkodik hozzájuk. Kedves rádió hallgatók, eddig jutottunk, ez néhány oldal volt a körlevélből, ami egyébként itt a magyar kiadásban 160 oldal, most a 8. oldalnál tartunk. De talán kedvcsinálónak jó volt, hogy lehet, hogy folytatjuk majd egyébként, vagy egy más résznél belekukucskálunk még ebbe a körlevélbe, mert én nagyon szeretem, de az, hogy mindannyiunknak adjon kedvet az élethez, az Istenhez, az életörömhöz, és majd látni fogjuk, hogyha folytatom, hogy ez hogyan is valósulhat meg a gyakorlatban. Ez még csak az alapvetés, amit most itt hallottunk, de szerintem egy nagyon szép, nagyon csodálatos, nagyon buzdító jellegű, nagyon lelkesítő szövege a Szent Atyának, a körlevélnek az előbb idézett részei, és kívánok mindenkinek örömteli estét. Azoknak is, akik nyugovóra térnek, azok álmodjanak szépeket, akik pedig tovább hallgatják a Szent István Rádiót, vagy valami más dolgot tesznek, azok is éljék meg a következő percekben, órákban az örömöt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Buda Péter atya műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.